Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim! Köszöntöm Önöket a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtáris Információs Központ könyvbemutatóján, amelynek keretében Csapó Tamás és Lenner Tibor Budapest település morfológiája című kötetét fogjuk bemutatni. A szerzőkkel dr. Fűzha Balázs irodalomtörténész beszélget. Engedjék meg, hogy ezen a két szerző urat bemutassam Önöknek. Csapó Tamás, geográfus, tanszékvezető, habilitált egyetemi magántanár, a földrajztudományi kandidátusa. Munkahelye a Nyugat-Magyarországi Egyetem természettudományi és műszaki kara Szombathelyen, azon belül is pedig a társadalomföldrajz tanszéken dolgozik a tanár úr. Fő kutatási területe népesség és település földrajz, ezen belül elsősorban a városföldrajz és a települések morfológiája. Megjelent publikációinak száma közel 200, ebből 6 könyv, 70 könyvfejezet, 44 tudományos cikk, melyekből idegen nyelvű 31 darab. Lenner Tibor, geográfus, szintén a Nyugat-Magyarországi Egyetemen tanít, annak Gólyai Gimnáziumának volt igazgatója, jelenleg a Természettudományi és Műszaki Kar Földrajz és Környezettudományi Intézetének egyetemi docense. A Társadalomföldrajzi Tanszéken folytatott városföldrajzi kutatásokon belül elsősorban történeti településföldrajzi vizsgálatokat végez. A dunántúli városok alaprajzi, településszervezeti fejlődéséről mintegy 60 publikáció jelent meg az elmúlt években. És akkor szeretném én továbbadni a szót dr. Fűzha Balázsnak, a rendezvény moderátorának. Köszönöm
szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves szerzők! Nagy tisztelettel és örömmel köszöntöm Önöket. Az időjárás reméljük nem tartott vissza senkit attól, hogy eljöjjön, úgyhogy akik itt vannak, bizonyára valóban nagyon érdeklődnek Budapest település morfológiája iránt. De teljes udvariatlansággal hadd kérdezzem meg az elején mindjárt azt, hogy vannak-e itt olyanok, akik a földrajz tudománynak valamelyik ágában, vagy a szűkebb településekre dolgoznak? Van itt olyan, aki szűk szakmai verkekben számít? Azért, hogy jobban tudjuk talán a mondandónkat moderálni, úgymond, nem árt ezt tudnunk, hiszen biztos, hogy egy olyasfajta érdeklődés hozta ide Önöket, amely Budapest városának szól, és az elején talán ehhez kapcsolódva kell, hát először is a magam mentségét elmondani, tehát ha elhangzott, hogy irodalomtörténész vagyok, alapvetően a 19. századdal foglalkozom. Ez még mindig nem magyarázná meg azt, hogy miért én beszélgetek két földrajztudóssal. Azért, mert a könyvet a Savary University Press nevű kiadó adta ki, amelyet jó magam vezetek. Tehát én itt most, mint kiadó, nyilatkozom elsősorban, de természetesen, hogyha 300 méterre a Lánchídtól és lényegében az akadémia épületében áll és beszél az ember, akkor nem tud elvonatkoztatni a saját szakmájától sem, hiszen én ezt tanítom nap mint nap az egyetemen, amit itt az ablakon kinézve látunk, és azt mondom a diákjaimnak, hogy az, hogy itt most meleg van, világos, és nem éhezünk, ezt nagyjából Széchenyi Istvánnak köszönhetjük, meg még a hozzá csatlakozó Berzsenyi Dánielnek, Kölcsei Ferencnek, most volt a kultúra napja, mint tudjuk, a himnusz befejezésének napja, január 22-én, és Vörös Marti Mihálynak, és Arany Jánosnak, és a többieknek, mindazok Petőfi Sándornak persze, mindazoknak, akik a 19. század első felében lehetővé tették azt, hogy ez az addig talán nem olyan jelentős város, igazi nagyvárossá, metropolisszá, később, nem sokkal később, mert valódi metropolisszá fejlődjön. Közvetett módon ezek a szellemi emberek, bölcsész emberek, irodalom és nyelvfejlesztő emberek és történészek és akadémikusok a humán tudományokból is vétetve az erőt, úgy gondolták, hogy ez az ország és ez a város alkalmas arra, hogy beleszóljon Európa ügyeibe. Úgyhogy amikor én a reformkon tanítom nagy örömmel, akkor mindig el szoktam mondani a diákoknak, egyetemistáknak, középiskolásoknak egyaránt, hogy ilyen szemmel is gondoljanak vissza erre a korszakra, azzal a szemmel és gondolkodással is, hogy az embereknek akkor, ezeknek a felsorolt nagy-nagy figuráknak volt bátorságuk ahhoz, hogy először csináljanak meg dolgokat a világban, hogy először építsenek hidat két nagy város között, a két városrész között, hogy először építsenek alagutat, vagy hozzanak létre lóverseny pályát, lehetőségeket, vagy megírják a hitelt, most ugye Széchenyi munkáit sorolom, nyilván mindenki felismeri őket, vagy először mondja ki azt maga Széchenyi, hogy ennek a korszaknak a legnagyobb költője Berzsenyi Dániel. Kicsit hadd legyek lokálpatrióta is, hisz Szombathelyről jöttünk. Szombathelyen a bölcsészkar, ahol én tanítok, pedagógus képzőkar, ma ez a hivatalos neve, a Berzsenyi téren áll, és onnan 200, vagy inkább csak 100 lépésre van az az épület, amelyet a Szombathely egyik első épülete, ilyen szempontból is érdekes, de ott működött az 1700-as évek végén az a líceum, amelyben Széchenyi István érettségizett. Ma így mondjuk, hogy érettségizett, ez akkor 4 vizsgát jelentett, 16-17 éves volt Széchenyi István, és azt hiszem, hogy mi rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy nálunk érettségizett a legnagyobb magyar. Néhány évvel ezelőtt, amikor ennek az érettségének a 200. évfordulója volt, 1880-ban történt, tehát 2008-ban, összeszedtem 48 diákot, egyetemistát, és elmentünk Döblingbe, és 48 órán keresztül Döblingből hazajöve gyalog és busszal egyfolytában olvastunk Széchenyi és az ő kortársai tiszteletére. Ez volt az úgynevezett 48 órás felolvasás. Legközelebb majd azt tervezzük, vagy legalábbis azt kéne csinálnunk, hogy Szombathelyről elindulunk, és 48 óra múlva megállunk a Lánchídnál, és egyfolytában Széchenyi szövegeket és reformkori szövegeket olvasunk. Hát tudjuk azt is, hogy Széchenyi felépítette a Lánchidat, de ő maga soha nem ment át rajta a kész Lánchidon. Hajnaú katonái masíroztak át rajta akkor, amikor szinte napra pontosan őt Döblingbe vitték, és utolsó 12 évét ott töltötte. Szóval ebben a környezetben, amelyben egy irodalmárnak először biztosan Széchenyi mellett Vörösmarty Mihály Gondolatok a könyvtárban című verse jut eszébe, állni önmagában is öröm és megtiszteltetés, és beszélni meg még inkább az. És arra a kérdésre, amelyet Vörösmarty föltesz, hogy tudnélik, ment-e a könyvek által a világ elébb, most a két tanár úr kollégám segítségével próbálunk meg válaszolni. Persze nem a költészet felől és nem az irodalom felől, hanem talán majd ez lesz az első kérdés is, hogy miért gondolták ők azt, hogy innen 250-40 kilométerről, Szombathelyről tudnak, képesek, akarnak, szeretnének egy olyan könyvet létrehozni, amely mégiscsak egy kilométer kő. Ők azt mondják, hogy igen, a könyvek által biztos, hogy megy előre a világ, élhetünk mi a digitális korban akár, de ezt a könyvet le kell tenni az asztalra, ennek olyannak kell lenni, amely alatt beszakad az asztal, méltónak kell lenni Széchenyihez, és méltónak kell lenni mindazokhoz, akik ezt a várost létrehozták. Bocsánat a személyes apróságért, ahogy jöttem autóval, önök pontosan tudják, hogy mire gondolok, nem tudom felül, melyik utca vezet neki, a Lechner-Ödön postatakarékpénztár épülete nyílt ki előttem, amelytől én mindig, meg az Iparművészeti Múzeumtól is arra jövök, mindig elájulok. Tehát elájulásaimnak a legfőbb oka természetesen a Lánchíd. Akár innen nézem az ablakból, akár a partról nézem, akár a szemközti oldalról, a Lánchíd valami olyan csodája az emberi létezésnek és a magyarságnak és ennek a nemzetnek olyan alkotása, amely hát bízunk abban, hogy megismételhető, de hát valójában megismételhetetlen. És ez jól is van így. Még egy példa, a Szombathelyen Szili János 1800 körül, Szombathely története picit párhuzamos ez a hatalmas növekedés Budapestével, Szombathelyen 1800 körül 2500-an laktak mindössze, és Szili János épített egy püspöki palotát, és épített egy székesegyházat, egy olyan székesegyházat, amelybe 5000 ember fér be. Tehát gondoljuk el, tehát így kezdődik a reformkor, hogy minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem, és jön egy püspök, és épít egy 5000 személy befogadásra alkalmas templomot, székesegyházat, Magyarország egyik legnagyobb templomát, mert azt mondja, amit Széchenyi mond, és akkor ebből már 170 év eltelt, vagy 160, hogy mi 300 évre építkezünk. Tehát a Lánchídon ma is járunk, és még nyilván sok száz év múlva is járni fognak emberek. A szombathelyi székesegyház már kicsi, mert a város több mint 70 ezer főt számlál, úgyhogy már nem férnek be oda az emberek. Tehát minden ilyen nagy alkotás szimbólum, és minden ilyen nagy alkotás a jelen nemzedékei számára jelent valami olyasmit, amelyben érdemes kapaszkodni. Biztos vagyok benne, hogy ebből a könyvbe is érdemes kapaszkodni, mert ez a könyv egy irodalmár számára is annyi érdekességet rejtett, hogy azt persze én felsorolni nem vagyok képes és nem is szeretném, hiszen kapjanak szót elsősorban a szerzők. Annyit engedjenek meg még a bevezetőben, mivel hogy irodalmár énemet persze nem tudom levetkőzni, hogy egy verset felolvassak Budapestről, aztán még később is utaljak olyan versekre a kérdések közben, amikor a tanárokat felkérem arra, hogy mutassák be a könyvet és mondják el, hogy miért és hogyan írták meg ezt a könyvet, mint József Attilának a Dunánál című verse, amely a Duna rakodópart alsó kövén ültem, és néztem, hogy úszik el a tinnyehéj, kezdődik, ez is itt van a közelben, vagy gondoljunk Márai Sándornak arra a versére, Márai Sándor, mint írót ismerjük, de hát ő írt néhány nagyon szép verset, a Mennyből az anyja 56-nak állít emléket, a Halotti beszéd végén pedig szó szerint ott van, hogy a Mikó utca fájt mind a hetet, sorolja föl, a Logodi utca és a Mikó utca sarkán, ugye a déli pályaudvar fölött, vagy Kosztolányi hajnali részegségére is gondolhatunk, amikor azt mondja, itt állok egy ablakban Budapesten, de ezt elmondja a Boldog Szomorú dalban is, ezt a hasonló helyzetet, vagy a Körúti hajnal című versre gondoljunk, vagy József Attilának, hát a Tóth Árpádra, Kosztolányra, Nyugodásokra, Babicsra, vagy gondoljunk József Attilának azokra a verseire, amelyek a városnak, ahogy ő mondja, minden szennyesét a Dunával kapcsolatban is bemutatják, mint a város peremén például, amelyből talán még idézni is fogunk, mert hát a város pereménben valahogy minden, ennek az egész városnak szinte a története és a létezésének a lényege is benne van. Nos, Kosztolányi Dezső, Üllői úti fák. Az ég legyen ti véletek, Üllői úti fák, borítsa lombos fejetek, szagos virágos fergetek, ezer fehér virág. Ti adtatok kedvet, tusát, ti voltatok az ifjúság, Üllői úti fák. Másoknak is így nyíljatok, Üllői úti fák, szívják az édes illatot, a balzsamost, az altatót az est óráin át. Ne lássák a búciprusát, higgyék, örök az ifjúság, Üllői úti fák. Haldoklik a sárgult határ, Üllői úti fák, nyugszik a kedvem napja már, a szél búsan dúdolva jár, s megöl minden csírát, hova repül az ifjúság? Feleljetek búslombú fák, Üllői úti fák. Vannak még fák az Üllői úton? Még azért vannak, ugye? Nos, köszönöm szépen, hogy eljöttek, és akkor átadom a szót a szerzőknek. Ezzel a kérdéssel, tehát legyetek szívesek erre mind a ketten válaszolni, hogy miért és hogyan vált fontossá számotokra ez a könyv, illetve ez a kutatás. És egy kicsit a Szombathely-Budapest kérdésre is, hogy van ez. Aztán konkrétan arról is, hogy hogyan jött létre a könyv, tehát, mert az valami iszonyatos csodálattal tölt el engem, de ez majd akkor a következő kérdés lesz.
Eszélye szerintem? Azért kezdeném én, nem azért, mert pár évvel idősebb vagyok a kollégánál, hanem egyszerűen annak okán, hogy az eredetileg én kezdtem el ezzel a témával foglalkozni, és a Tibor később fűzte meg, hogy kapcsolódjon be. Ne tekintsék udvariatlanságnak, hogy nem állok föl, mint a Balázs, de csütörtöktől komoly gondom van a kerít sérvemmel, úgyhogy ha megengedik, én ülve maradnék, így sokkal kényelmesebb. Tehát ennek a könyvnek az előzményéről csak annyit, hogy volt egy otka pályázatom 2001 és 2004 között, amelynek során, az évek során fölmértem 81 vidéki városnak a település morfológiáját, tehát hasonló volt a téma, mint ez. És hát ugye az otkát nyilván mindannyian ismerik, tehát támogatta az akadémia, köszönet érte így utólag is. Ebből fölbuzdulva pár éve rá benyújtottam ugyanebben a témában, hogy most Budapestet is szeretnék fölmérni, sőt, akkor még az agglomerációját is. Úgy terveztem, hogy ez a kettő egymással nagyon szoros funkcionális kapcsolatban van. De hát nem tudni miért, borítson szürke fájtlat a régmúltra a dologra, nem tudom, hogy miért, de nem kaptuk végül is meg. Rossz nyelvek szerint ebben az is benne lehetett, hogy esetleg a döntést hozó embereknek, akiknek zöveg budapesti volt, talán mérges volt azért, vagy szívta a fogát, hogy miért pont két szombathelyi, miért pont két vidéki tudósnak jut az eszébe, és ezzel majd kapcsolódok a második kérdésedhez is, Balázs. Szumma szumárom, ez nem jött össze. Így aztán mivel mi elég kemény fából vagyunk faragva, és a téma érdekelt, mint kutatót, úgy döntöttünk végül is, hogy belevágunk akkor is, hogyha az állam nem ad rá támogatást, és gyakorlatilag a kutatás saját erőből, saját finanszírozásban történt, ami Szombathelyről nézve nem egy könnyű dolog igékel, mert még szerencse, hogy a nagynéném is itt lakik, és a kisebbik lányom is, így aztán aludni legalább volt hol Budapesten, de legalább 20-szor jöttem ide kocsival általában, és föl kellett mérni, aki ha itt laknak mindannyian, akkor pontosan tudják valószínűleg ez mit jelent. Képzeljék el, hogy Budapest összes utcáját, terét bejártuk. Gyalog, kerékpárral, autóval, mikor hogy. Ez durván 2 évbe tellett, és utána adtuk ki. Sajnos szintén saját erőből, ugyanis akkor megint pofára estünk, ha szabad ilyen szót használom, és hogyha esetleg a felvétel eljut a főpolgármester hivatalba, akkor örülnék is, ugyanis oda pályáztunk egyébként. Gondoltuk, hogy egy metropolis vezetőségének, a önkormányzatának talán megéri, hogyha egy ilyen könyvet támogat, a kiadására gondolok, a nyugdai munkálatokra. Úgy tűnt, hogy sínen van a dolog. A főpolgármester úr kabinet főnöke szerint azt mondták, hogy minden további nélkül. Be is terjesztették a közgyűlés elé, és ott úgy tűnik, hogy valamilyen politikai káncsot kapott. Szumma szumárum, egy árva fillért nem kaptunk az egészből. Annyira biztosra gondoltuk a támogatást, hogy arra már nem volt időnk, hogy ha valaki megveszi, akkor legalább meg fogja látni, az előző-utolsó 2 mondatában megköszönjük a fővárosi önkormányzatnak a támogatását. Nos, ezt már nem tudtuk kivenni belőle, ez a nyomdában volt már akkor, amikor kiderült számunkra, hogy mégsem. Úgyhogy saját finanszírozásban, hál' Istennek a kiadó föltarolta, a kiadó adta a nevét hozzá, így jelent meg a könyvünk. Az, hogy Szombathelyről miért? Hát tulajdonképpen a válasz részben már megadtam, azért, mert egyrészt ezzel foglalkozom elég régóta, 2. tudomásom szerint megnézve és átnézve a szakirodalmat, ilyen jellegű tudományos munka Budapest település földrajzáról, település morfológiájáról nem készült. Részben igen, de teljes igényel nem, tehát hogy tetszik, ez hiánypótló a maga területén. Miután fölmértük a 81 vidéki várost, úgy gondoltuk, hogy a koronát akkor tudjuk föltenni, hogyha értelemszerűen az ország legnagyobb városával is megtesszük ezt. Ha előre tekintünk, akkor terveink között szerepel még továbbá az is, hogyha megkapjuk rá a támogatást, egy pályázatot adtunk be, akkor a Kárpát-Verencére kiterjesztve a Kárpát-Verence összes 100 000 lakosnál nagyobb városát hasonló módon fölmérnénk. De ez nyilván egy még a jövő kérdése.
Ez egészen elképesztő, most mondta az erről, nem is tudtam.
Ez azóta történt.
Hány ilyen város van?
24.
Tibor.
Mi volt az én szerepem ebben? Arra a kérdésre először úgy tudok válaszolni, a település morfológiát megmagyarázzuk. A település morfológia, a városok település az arculatával foglalkozó tudomány. Ennek jó 100 éves hagyománya van most már a magyar tudományban is. Nem régen ünnepeltük a nagy magyar település földrajzos Mendőr Tibor születésének 110. évfordulóját. Tulajdonképpen az a gyakorlat, amit mi Tamással művelünk, ez a mendőri hagyományok tovább folytatása a magyar település földrajzban. Amikor tehát egy városnak az arculatát vizsgáljuk, akkor a város beépítését, a város szerkezetét, a funkcionális elrendeződését, szerepköreit vizsgáljuk, ennek összegzését, de nagyon fontos az, hogy minden városnak van egy történelmi előzménye, és ebben a munkamegosztásban, nem csak Budapestnél, más magyar városoknál is, a városok történelmi kialakulását, azt én szoktam vizsgálni. Nagyon fontos azonban az, hogy az a történeti felvetés, ami a városok előzményében mutatja, az nem a történészeknek a kronológikus felfogás. Egy történész az idő vizsgálatából jut el a tér felé. A földrajzos pont fordítva indul ki, térbeli folyamatokat vizsgál, és a térbeli folyamatok magyarázásához keresi a történelem adta kérdéseket és válaszokat. Én ezt történeti településföldrajznak nevezném, aminek megvannak szintén a maga kérdésfelvetései. Ezek közül az egyik ilyen kérdés az, hogy milyen alaprajzi előzmények nyomozhatók régi térképek, a beépítés változása régi légifelvételek, fényképek segítségével, levéltári adatok segítségével. Hogyan változott a múltban egy település szerepköre, egészen visszamenve a múltba addig, hogy miért ott jött létre a település, és végül ez alapján megmagyarázható-e az, hogy a jelenlegi beépítésnek, funkcionális szerkezetnek mik a történelemben felelhető előzményei. Így aztán ez a könyv is követi a klasszikus mendöli település, földrajz, település morfológia felosztását, tehát egy történeti felvezetéssel indul, aztán a beépítés, a budapesti funkcionális övek, és végül a kerületek kerültek tárgyalásra benne.
Igen, hát akkor lapozzunk bele a könyvbe, talán akkor lehet, hogy neked kéne folytatni ezzel a történeti résszel, milyen érdekességek vannak benne. Lenyűgözőek, azt hiszem, lapozzunk bele, hogy volt itt az őskorban, az ókorban, milyen pontot jött létre Budapest, ahol létrejött, milyen kultúrák találkoznak itt, milyen földrajzi viszonyok találkoznak itt. Nagyon izgalmas volt, amit mondtál, elgondolkodom rajta, hogy valóban a történész az időből jut a térhez, és a földrajzos pedig fordítva a térből az időhöz és egymásban keresnek kapaszkodót. Milyen érdekes, de arra jegyzem meg, hogy az irodalmárok, tehát most elsősorban a prózaírókra gondolok, ők, tehát nálunk meg egy prózai mű megvizsgálatának az egyik legfontosabb szempont a tér és az idő szerkezet. És van is erre egy szakkifejezés, egy Mihály Bakhtin nevű orosz tudós dolgoztak ki, azt mondja, hogy kronotoposz, tehát azt fejezi ki, hogy a tér és az idő együtt jelenik meg egy műben, elválaszthatatlan a kettő egymástól. Nálatok meg ugye egymást magyarázza a kettő. Szóval akkor Budapest régmúltjáról szeretnénk egy kicsit hallani.
Nagy a csábítás, hogy most nekiállok Budapest régmúltjáról hosszan beszélni, de ígérem nem teszem, nem élek vissza a türelmükkel. Hát először is arról, hogy Budapest fiatal város. Viszont a történelmi előzményei messze évezredekig nyúlnak vissza, ráadásul több települést kell egyszerre vizsgálni, amikor a mai fővárosnak az előzményeit vizsgáljuk. Ráadásul főváros. Ez már egy újabb alkérdés nyit meg, hiszen királyi Magyarországnak, a Szent Istváni alapvetésnek nem egy fővárosa volt. Középkorban, Nyugat-Európában is, így a Magyar Királyságban is, a hozzá kapcsolódó közép európai régióban a gyakorlat az volt, hogy az államhatalmat megjelenítő királyudvar járta a vidéket, felélték a terményeket, és csak bizonyos időkre tértek vissza a királyi várakba, a királyi központokba, ezek közül Magyarországon Esztergom, Székesfehérvár, Óbuda töltött be ilyen szerepet, jól tudjuk, hogy mindegyiknek mi volt a konkrét szerepe. Óbudához majd a 13. században a tatárjárás után csatlakozik új Buda a budai vár megépültével. Hogy miért itt a Kárpát-medence legenergikusabb pontján alakult ki Óbuda, Budapest, annak tényleg földrajzi okai vannak. Egyrészt eltérő tájak találkozásánál fekszik a város, a Dunántúl, Felvidék, északi középhegység és az Alföld. Gondoljanak bele, a középkorban járunk, amikor az árutermelés kibontakozik, tehát eltérő tájegységek árutermelésének a termékeit tudták itt cserélni. Miért itt cserélték? Itt már szerepe van a Dunának, mint nagyon fontos közlekedési tengelynek, hiszen természetes víziútként szolgált a terménykereskedelem számára, a szalándokok számára. Igen, ám csak, hogy a Dunán nem csak itt van átkelő hely, több átkelő pontja volt a Kárpát-medencében, viszont olyan, ami biztonsággal az egész évben megközelíthető, az csak Baján és Pest térségében alakult ki. Az összes többi átkelőhely a Duna alacsony ártele miatt hónapokra el volt zárva a szárazföldi forgalom elől. Pest magasságában is több lehetőség adott a Megyeri rév, a Tabáni rév. A kettő közül végül azért a mai Erzsébet híd környéke volt Tabáni rév lett a városközpont, ma is az, hiszen a Citynek a része, mert itt a legkeskenyebb a Dunamedre. Adott néhány békésebb évszázad a középkorban, luxemburgi Zsigmondtól Hunyadi Mátyásig. Aztán a török hódoltság a város fejlődésre is rányomta a bélyegét. Maga a török egyébként nem sokat tett hozzá a város fejlődéshez, talán a török kori fürdők azok, amiket említhetünk. A 18. század, akár csak az ország történetében, Budapestnél is a Pestnél, Budánál, Óbudánál az újjáépítés korszakával teli, de az igazi aranykort az a 19. század hozza el, a reformkor, majd az azt követő dualizmus kora. Ez az az időszak, amikor megjelenik a konkrét városfejlesztés országosan is, de Buda és Pest esetében is. A reformkori elődök közül Hildi Jánost kell megemlíteni, akinek elképzelései a mostani pesti belváros, Lipótváros építésében már konkrétan tükröződnek. Füszfa Balázs említette Széchenyi grófnak a szerepét. Ő az, aki politikusként végig a mellett érvelt, hogy a Duna egy hangsúlyos tengelye kell legyen a születő fővárosnak. Ő már nem éli meg, hanem ez majd a dualizmus korában, az 1870-es évektől az első világháborúig terjedő évtizedek nagy építkezéseinek lesz az eredménye. A másik városépítő pedig az a Lechner Lajos, akinek a város építészeti tervei, az övezetes kialakulás szintén tükröződnek a mai főváros beépítésén. 1873 vagy 1950 ezek forduló pontok, hiszen a városegyesítés, illetve Nagy Budapest létrejötte, további lökést adott a város fejlődésnek, de ugyanígy fordulópontként említhető Trianon. Sokan azt gondolják, hogy a Kárpát-medence település rendszerére nézve Trianon okolható azért, hogy visszfejlett a főváros a magyar település hálózatban. Valójában a szerepköreit tekintve már túlsúlya mutatható ki a dualizmus korában Budapestnek, amit természetesen a trianoni országcsonkítás tovább növelt, hiszen azokat az ellenpólusokat, amik Budapest szerepkörét kiegyensúlyozták, azokat elcsatolták 1920-ban. Egy újabb nagyon érdekes kérdés, hogy a politika mikor támogat egy nagyvárost, és mikor fordul el a szeretett gyermekétől, és lesz a szeretett gyerekből most a gyerek egy kicsit, a két világháború közötti korszak ilyen. Az a konzervatív éra, ami a két világháború között kirajzolódik, Budapestet bűnös városként kevert, ez a fejlődésében, fejlesztésében is megvalósult. A második világháború rombolása után az újjáépítés, majd a berendezkedő állampárti rendszer viszont ide koncentrált minden politikai és államhatalmat, tehát megint egy újabb fordulat a város történetében. Itt húztunk egy szezurát, hiszen innentől kezdve a rendszerváltás már a beépítés a funkcionális övegfejezetben jelenik meg, tehát az utolsó 25 év az már a történeti földrajzi fejezetnek nem volt tárgya.
Ahogyan az iskolában is a történelem tanításban általában a jelenkortól, jelenkor
akkorról nem szívesen nyilatkoznak sem a tanárok, sem a gyerekek, nyilvánvaló. Tamás, akkor folytatnád a funkcionális résszel?
Igen. Kollégám már utalt arra, hogy régen hogyan fejlődött a főváros. Nos, eddigi kutatásaim megerősítették azt, hogy igaz az a mentői megállapítás, miszerint bármelyik településre Magyarországon, de különösen a nagyobb lélekszámú, nagyobb funkcióval rendelkező településekre egyértelműen igaz az a megállapítás, hogy fejlődésük alapvetően a politikai rendszertől, a társadalmi berendezkedéstől és a gazdasági helyzettől. Én megkockáztatom, Mendő még akkor nem emelte ki, hogy nem csak a politikai rendszertől, hanem a városvezetéstől is, tehát a városmenedzsmenttől. A holland és külföldi iskolák, település földrajzos iskolák ennek egyértelműen hangot adtak, csak valahogy Magyarországon az államszocialista időszakban ennek nem volt túl nagy jelentősége. Utána már igen, negatívan és pozitívan is egyaránt. Ez azt is jelenti, hogy Budapestnek, a Budapest fejlődésének szakaszai voltak, és ezek a hatások, amiket mondtam, gazdasági, társadalmi, politikai, vagy éppen a helyi vezetéséről érkező hatások, ezek tükröződnek egy-egy város beépítésében, tükröződnek abban, hogy milyen jellegű épületeket emelnek és hova, hogy rendezik el funkcionálisan a különböző helyeknek, milyen funkciót adnak. Említette a Tibor, hogy a Dunára fűződik föl. Igen, de gondoljanak bele, ha itt élnek Budapesten, tudhatják, hogy a Duna messze nem azt a szerepet tölti be a fővárosban, amit be kéne töltenie. Tehát a város bár a Duna partjára épült, mind a háromnak a magja, az egykori három város is, ennek ellenére ma már Nagy Budapesten legfeljebb csak itt a belvárosi rész az, amely valamilyen módon kontaktusban van funkcionális értelemben a Dunával, de ez sem biztos, mert mindkét oldalon két út is elzárja, ha úgy tetszik, a Dunától magát a várost. Tehát lehet, hogy ezt át kéne gondolni, én úgy látom, nem akarok belemenni a várospolitikába semmiképpen, de úgy látom, hogy az a fajta koncepció, nemrég készítették el a főváros új fejlesztési koncepcióját és fogadták el, az egyértelműen ezt felismerte, és úgy tűnik, hogy a belvárostól távolabb, és északra és délre is vissza akarják hozni a várost a folyóhoz. Nagyon-nagyon egyet lehet ezzel a gondolattal érteni.
Tomás, bocsánat, hogy belemelek, ez mit jelent a gyakorlatban? Tehát most a hajózásra gondolsz, hogy a városi hajózásra például? Mit jelent az, hogy a Duna megfelelő funkciójával részt vegyen a város életében?
Hát először is a Duna legyen közel a városhoz.
Ezt ha, meg kell megcsinálni.
Hát nézd meg északra. A Dunaparttól néhány száz méteren nincs igazából semmi.
Tehát
fizikailag. Legyen ott kontaktus, legyen kapcsolat, legyen funkcionális kapcsolat a Duna és az mellette lévő város között, ne pedig egy használaton kívüli liget vagy füves terület helyezkedjen el. Ez pazarlás, tehát kár, hogy ezzel nem értek egyet. Tehát visszatérve itt részei vannak, pontosabban szakaszai vannak, mi ezeket próbáltuk. Tény, hogy én fejezeteim azok elsősorban a rendszerváltozástól foglalkoznak a fővárossal, de csak részben. Nyilvánvalóan, amikor a beépítést néztem, vagy a szerkezetét, akkor azért vissza kellett ülni a régmúltba is, hogy milyen volt egykoron, az hogyan változott. A gond az, hogy, mint az elején jeleztem, nem nagyon foglalkoztak régebbi földrajzos geográfus tudósaink azzal, hogy fölmérjék az egész várost. Hozzáteszem, egy száz évvel ezelőtt egészen más volt az egész város, mint most, ezt mindannyian tudjuk. És nyilván ők az akkori belvárossal foglalkoztak elsősorban, nem pedig a teljes Budapesttel. Mi megpróbáltuk ezt föltárni, és hát ebben most bele is néztem, hogy puskázzak, mert ez tavasszal jelent meg tavaly, és már nem voltam biztos az évszámban. Halterberger 1942-ben készített el egy hasonló jellegű munkát a fővárosról. Azóta gyakorlatilag senki, hát ennek ugye már több mint 70 éve. Ő, ugye 42-ben vagyunk, ő lényegében a két világháború közötti időszak, vagy a háború alatti időszak Budapestjét mérte föl. A szocialista időszakban senki nem foglalkozott ezzel a kérdéssel. Teszem hozzá, hogy az államszocializmusban egyáltalán a város politika, meg a nagy politika sem foglalkozott ezzel, és mások voltak a célkitűzései. gyárakat telepített, mindenhova ipart erőltette. És megjött a rendszerváltozás, ha végig gondolnak, és mondjuk az idősebbek elsősorban, akkor ők emlékeztettek arra, hogy milyen volt például a Váci utca, a Váci út. Végig gyárak voltak, egészen végig, nagyon messzi. Ha most megnézik, mi van ott, gyárat már alig látni, egy-kettő van még, de azok is átalakultak. Irodaházak, bevásárlóközpontok, irodaházak, ezek vannak végig. Tehát egy egészen más jellegű lett mondjuk a 13. kerület. De most mindkét fejezetben, amelyik a beépítésről szól, és a funkcionális szerkezetről, pont azt akartuk megnézni, hogy ez a rendszerváltozás, mert érdekes módon a 49-eset nem hívják rendszerváltozásnak, ugyanilyen volt, mint a mostani. Ott egy kapitalizmusból lett államszocializmus. Most pedig visszájára fordult, egy szocialistából lett piacgazdaság, ha úgy tetszik. Mind a kettőnek döbbenetes hatása volt egyébként a város fejlődésére. Tehát ez aláhúzta azt, hogy a nagy politika, a gazdasági politikai rendszer bizony nagyon komoly változásot okozott, és okoz napjainkban is. 25 éve tart, 26 éve a úgynevezett rendszerváltozás, amióta piacgazdaságot építünk. Ha önök itt éltek 90 előtt, 80-as években, biztos, hogy belegondolnak, hogy mennyit változott a főváros azóta, megkockáztatom, sokkal többet, mint az előző 40 év alatt. És azt is hozzátenném, előnyére. Hála Istennek, most már előnyére. Most már úgy látszik, hogy abba az irányba mennek el a mostani vezetők, amelyben általában egyébként a nyugati nagyvárosok város vagy city managementjei, mert ott így hívják, teszik ezt. Úgyhogy elsősorban az volt a kérdésünk, hogy az elmúlt 25 évben hogyan alakult át a város. Tehát milyen övei vannak, azok mekkora területre terjednek ki, milyen a city, annak vannak-e részei, ahogy sem. Egy-két ábrát hoztunk, azt talán majd érdemes lesz bemutatni. Hol vannak, mi történt az ipari területekkel, amelyek az államszocialista időszakban a főváros egy igen jelentős részét tették ki. Mi van azokkal? Mi átépítették, vagy lerombolták, vagy mi történt egyáltalán vele? Hol vannak most? Vannak-e újak? Mit hozott a bevásárlóközpontok megjelenése? Mit hozott az, hogy piacgazdaság lettünk, hogy alapvetően fogyasztás orientált, ha úgy tetszik, a gazdaságunk? Hát óriási változásokat hozott, ezt rögtön szeretném elmondani az elején, és a végén megnéztük azt, hogy ugyanezek kicsibe kerületenként sokkal részletesebben hogyan néznek ki. Tehát a 4. fejezetben, ha valaki föllapozza, ott jobb hiány számozás szerint haladtunk végig, és az 1-től a 23 kerületig kicsibe megnéztük ugyanezeket. Hogy ez a gyakorlatban mit jelentett, és az utolsó gondolatom, ez azt, hogy fogtuk magunkat, nem egyedül csináltam, néhány segítő volt a barátaim, kollégáim, családom részéről is, mert azért ezt egy ember Budapestet bejárni, hát nagyon nehéz feladat, tehát le 2 év alatt lehetetlen, főleg akkor, hogyha valaki nem itt lakik. És minden egyes épületet megnéztünk. Minden egyes épületet, és egyébként térképre. Egy megfelelő jelmagyarázattal odaírtuk, hogy emeletes ház vagy földszintes. Ha emeletes, akkor hány emeletes? Egymás mellé épül-e szorosan, vagy közöttük hézagok vannak? Tehát több ház vagy nem több ház? Megpróbáltuk a típusát megnézni, hogy az most a legfontosabb kérdés, hogy lakóépület, avagy sem, vagy vegyes. A vegyes nyilván azt jelenti, hogy a földszintjén általában nem lakások vannak, ez a belvárosra jellemző. És néztük, hogy vajon az első szint az lakásszint, vagy nem. Honnan kezdődik az, ami már nem lakás, hanem üzleti jellegű. Ezt mi vegyesnek hívtuk, vegyes háznak, vegyes épületnek. És megnéztük azt is, hogy ha nem lakóház az épület, akkor mi a funkciója. Itt kategóriákat alkottunk, oktatás, egészségügy, igazgatás, stb. És külön vizsgáltuk azokat a területeket, ahol általában nem állnak házak, tehát mit tudom én, a strandot, valamilyen zöld területet, temetőt, elhagyott laktanyát, vagy működő laktanyát, teljesen mindegy, ott a területnek néztük meg a funkcióját, a szerepkörét, és ezeket végül is, ezekből a sok-sok-sok több ezer lapocskából állt össze, részletekből állt össze az a térképállomány, amit egy digitális térinformatikai rendszer segítségével. Fölvittünk, ebben nyilván kaptunk segítséget, mert egyikünk sem profi ebben a témában, de hát az intézetünkben hál' Istennek van ilyen szakember, és segített a térképeknek az elkészítésében.
És a Google cégtől sem próbáltatok meg támogatást kérni? Milliárdokkal segíthetnék egy ilyen könyvet. Tehát ti megcsináltátok azt, amit megelőzve őket, ami a GPS alapjául lefényképeznek mindent. Ti annál többet tettetek, ami ismétlem, hogy ámulattal tölt el engem mindig, amiket most elmondtál meg, főleg, hogy nem csak hogy az épület, tehát épületenként, sőt az épületeknek egymáshoz való viszonyát, és az épületeken belüli struktúrákat is megnéztétek. Szóval gondolom, nem próbálkoztatok támogatásra?
Nem, és nem azért, mert nem ismerjük őket, vagy nem akartunk. Egyszerűen a Google-nek ismerik talán többen ezt a fajta fölmérését, amikor autókkal végigjár és lefényképezi vagy filmezi az egészet, az nem adott volna túl sok
segítséget. Nem elég nektek, ugye? Nem. Messze nem elég. Személyesen ott kell lenni.
Bizonyos részeken, ahol homogén épületek vannak, ugyanolyan jellegűek egymás után, azoknál esetleg, de ahol, tehát abból nem tudunk a Google-nek a képeiből következtetni arra például, hogy az épületen belül, ahogy mondtam, szintenként, hogy néz ki, hogy mi a funkció. Sőt, gyakran azt sem tudnánk megállapodni, hogy milyen funkció van egyáltalán az épületnek.
És hát meg a kucskáltak?
Olyan is volt, igen.
És nem kompítottak a fejetek?
Nem, olyan bérház is volt, ezt azért hagyj jegyezzem meg. Nem akarom a kerületet nevesíteni, mert nem mertünk az éve menni. Tehát ilyenek is voltak, úgyhogy nem egy kerületben többen. Uh-huh. Tehát voltak, sokat lehet erről mesélni, de szerintem ez nem ide tartozik.
Szóval voltak kalandjaitok is közben. Tibor, megkérhetünk, hogy mutasd be ezt a néhány képet. Köszönöm, és itt a videó, amelyet szeretnél kaptikassuk.
Ezek a képek nem véletlenül lettek egymás mellé válogatva, hiszen a karanikor város fejlődésének markáns pillanat felvételei. A képek egyébként a fővárosi Szabó Ervin Könyvtár digitális archívumából van. Az egyik ilyen, ami a pesti oldal alaprajzát, térszerkezetét megváltoztatta, az a sugárút építése. 1870-ben hoznak törvényt a megépítéséről, és 1877-ben kész a sugárút. Ami pedig a település szerkezeti jelentősége volt, az az, hogy szinte magához vonzotta a Városliget területét. Jól tudjuk azt, hogy különböző szélességűek, a palotáktól kezdve a villák beépítéséig mindent szabályoztak ebbe a törvényszínbe. Tehát nem csak a sugárút volt hatással a város későbbi fejlődésére, hanem a kiépülő vasútvonalak is, ezek közül az egyik első volt az indóház, a nyugati pályaudvar, az azt megelőző indóház, hiszen az innen induló vasútvonalak mentén gyárak, ipartelepek sorakoztak, ami főleg a észak felé, tehát Pest észak felé való terjeszkedését nagyban befolyásolta. Sokszor előkerült most már a mai beszélgetésünkben a Duna szerepe. Itt még a több mint 100 éves felvételen a Duna forzó látható, és ha figyelmesen megnézzük, a kikötött áruszállító hajókat látjuk rajta, tehát egyfajta természetes piacként szolgált a Duna forzó. Majd a reformkortól kezdődő építkezés helyezi ide a palotasort, ami aztán többször ugye megsérül és újjá kell építeni. József Attila már nem ilyennek látta a Dunakorzót, hiszen a piacok eltűnnek, a lerakatok eltűnnek a Dunapartjáról, és egyre inkább elegáns palotasorrá válik. Ezért is érdekes, hogy a budai oldal lemaradt, a Tabán, a maga kis házaival aprócska, kicsit szegénységet tükröző, de balkánias hangulatot árasztó milliójével éles kontrasztja lett az elegáns pesti palotasornak, és hát úgy döntenek, hogy le kell bontani a Tabánt, ami a
két világháború között elkezdődik, viszont a második világháború megakadályozta, hogy helyére egy megáborult korszerű városrész épüljön, így aztán a Tabárma az egyik legszebb zöld területe a budai városrésznek. És végül az Erzsébet körút, Dohány utca sarok. Inkább nem is konkrétan erről a sarokról érdemes beszélni, hanem a Nagykörútról, amelynek kiépítése szintén a 19. század végén indul el, 4-5 emeletes bérházakkal. Maga a Nagykörút kérdése vagy létezése is érdekes fejezete a városfejlesztésnek, hiszen sokáig azon gondolkodtak, hogy hajózó csatornaként lehetne hasznosítani a Dunának az egykori fattyúágát. Bécsben hasonló megoldás ismert, de végül is a teljes feltöltés mellett és a kiépítése mellett érvelők győztek. Igazából a főváros több mindent nyert a Nagykörút megépítésével. Először is egy ívről lehetett indítani a belvárosba összefutó sugárutakat. Másodszor megoldották vele a belváros átszellőztetését. Harmadrészt pedig, amint a 4 km kerületű Nagykörút alatt épült ki a pesti városrész főnyomó rendszere, és ezzel jelentős műszaki fejlesztést tudtak végrehajtani a városban. A 4 képről dióhéjban ezeket.
Köszönjük szépen. Van a könyvetekben, nem tudom melyik kötök fejezetében egy érdekes mondat, sok érdekes mondat van, csak ez most legutóbb megragadt a figyelmet, azt írjátok talán, hogy minden politikai változástól függetlenül, ezt én teszem, mondtam, az előbb ilyesmiket mondtál, de azt írjátok, hogy egy város struktúrája, bocsánat, nem szó szerint idézem, de lényegtelen érthető lesz, hogy 100-150 évenként megváltozik, vagy kicserülik, vagy átolnak. Nem struktúrája, azért mondom, segítsetek, beépítettsége, házak jellege, arculata, stb. Ezt hogy kell érteni? Egy kicsit bővebb.
Ez elsősorban a beépítést.
És ez a jövőre is vonatkozik? Tehát ez várható? Ezért mind a közgazdaságtan van a kontratért ciklus?
Hát, hogy ez most mennyire fog fölgyorsulni, az pontosan nem tudom, de valószínűleg gyorsulóval van. Tehát ez egy általánosítás, tehát arra utal, hogy az épület állománya egy városban, legyen az bármekkora város általában, de hozzáteszem, nem független a nagyságától és a funkcióitól. Mondjuk úgy egy nagyvárosban, inkább fogalmazunk ki, általában 100-150 évenként teljesen megújul. Pontosabban a teljesen szó nem 100%-ot jelent, mert nyilvánvalóan vannak minden városban olyan épületek, amelyek védettséget képeznek, vagy azért, mert műemlék kivédettség alatt vannak, vagy valamilyen tájképi jelentőségük van, vagy bármi más. De általában, amelyik nem, ez nincs ilyen kiváltsága, az minden esetben kb. 100-150 év az az időtartam, ameddig az épületek állnak. És nem föltétlenül azért, ez vonatkozik az emeletes épületekre is, nem föltétlenül azért, mert esetleg leromlik az állapota annyira, hogy teljesen tönkre megy, hanem egyszerűen a kerület vagy a város vezetői úgy gondolják, vagy egy vállalkozó, teljesen mindegy, ugye ez 25 év óta egy új elem legalábbis a város arculatának a formálásában, az előző államszocialista 40 évhez képest mindenképpen, úgy gondolja, hogy oda ő mást képzelt el. Most nyilvánvalóan az, hogy egy épület megváltozik, új épület kerül oda, az általában az esetek többségében együtt jár a funkcióváltozással is. Tehát ritka az, amikor ugyanaz a funkció marad. Ilyen ritka kivétel, hogy más nem mondjak, ott jöttünk a kocsival, és még mondtam is nektek, hogy az Alle, ugye, az ott volt régen a szintén egy bevásárló központ, a Skála, tehát ott kivételesen ez megmaradt ugyanazon a területen, egy szintén, de modernebb, mai kornak megfelelő bevásárló központ épül. Általában ez nem jellemző. Ha már én nálam van, és közben a Tibor kitette ezt a képet, nem tudom mennyire lehet látni, vagy mennyire nem. Ez az egyik szumázata a beépítésnek. Azt mutatja, hogy egy település földrajzi tipizálás szerint milyen típusú épületek vannak a fővárosban. Elég kicsi a jobb sarkán a jelmagyarázat. Köszönöm, nem. De talán annyi látható, hogy és rögtön az elsőt hagy említsen meg, ugye a mai Budapest Nem tudom, tudja-e valaki, hogy hány egykor önálló településből jött létre? Van-e tipjük?
25-30.
280. Több mint, de majdnem
300. Szóval 10 akartam mondani.
Igen, tehát elképesztően mozaikos, most a Nagy Budapestre gondolok természetesen, a mostani közigazgatási határa. Nézzék meg a beépítésben, ennek ellenére, hogy igen régóta, ez mondjuk 50 óta van, tehát amit itt látunk, az azért nem olyan nagyon régi, de mekkora hézagok vannak. Tehát Budapesten bizony ez a város, ez a metropolis nem ford egy egységes várossá még ma sem össze. Ez akkor is igaz, hogy az itt lévő fehér területek egy része ipari terület, vagy éppen temető, vagy zöld területnek valamilyen más formája, de higgyék el, majd látni fogják a funkcionális ábránál, hogy ez a város ma sem képes, ma sem képez egy egységes szerkezetet. Sem funkcionális értelemben, sem pedig a beépítésben.
De így is gyönyörű, nem?
Igen. Az a, hát valaki nekem azt mondta, elnézést a szóért, de inkább nem mondom, mert videóra fölveszik, az a zöld, gondolják, amit én gondolok erre, hogy milyen színű az a zöld. Tehát az a zöld szín, az a családi házakat jelöli. Azért azt lehet látni, hogy bármekkora is ez a metropolis, beépítés tekintve azért domináns. Több mint 50%-a a beépített területnek, ahol házak vannak, családi ház, tehát egy család által lakott ház, vagy pontosan mi az ikerházat is oda veszünk. Viszont igen jelentős az a terület, ezt mutatja a középső feketével jelölt szín, és ez alapvetően és elsősorban csak a fővárosunkra jellemző, hogy lényegében a Nagykörúton belüli rész az viszont egységes, ahogy a Tibor is említette, az egyik virágkorában épült ki, nagyjából a kiegyezéstől a trianonig terjedő időszakban. Ez az a bizonyos bérházas, 3-4-5 emeletes külső gangos vagy belső gangos, attól függ, de általában állunk belső gangos épületek jelenni. Ez amikor rengeteg új lakóház kellett, lakás kellett, ez körülbelül ahhoz tudtam hasonlítani, volt még egy ilyen időszak az 50-es évek végétől a 80-as évek végéig, amikor meg a lakótelepek épültek ugyanilyen óriási számban. Itt ez a másik, ami a lakótelepet jelenti, ez pedig gyakorlatilag azok a barna.
Most meg a lakóparkok, nem?
Most meg a harmadikban vagyunk a lakóparkok időszakában. A különbség azért a lakótelep és a lakópark között.
A paloták között.
Igen, elég számottevő, tehát nyilvánvalóan meg a bérházak között is. Tehát ez három korszak, három jellemző tömeges lakásépítés történt a fővárosban.
Hadd legyek egy kicsit rossz májú, és mindegyiketeket arra kérdezem, hogy mondjatok egy példát arra, amit úgy véltek, hogy a város története során, vagy mostani funkcionalitása, beépítettsége során valami óriási koncepciális hiba volt, vagy nektek nem tetszik, hogy másképp csináltátok volna. Ami nem a háború okozta kár, nem ilyenekre gondolok, hanem valami rossz döntés, vagy egy épület rossz helyre került, és ma is látható, és szégyenkeznünk kell. Van ilyen? Lehet, hogy nincs. Volt ilyen a kutatásotok során, azt mondtad, hogy úristen, hát ez nem lett volna szabad. És aztán utána mondjatok pozitív példát, kérem szépen persze, arra, hogy ez jó helyen van, ez olyan, ami ennek lennie kell. Mondjuk a Lánchíd nyilván.
Nagyon sok ilyen épület van Budapesten, sajnos a negatív példa, tehát a legtöbb a lakótelepeken fordul elő, tehát hogy is mondjam, 15. kerületben én magam is megdöbbentem, mert ekkora lakótelepet, mint az Újbalotai ritkán lehet egyébként látni. Ott van olyan szalagház, 10 emeletes szalagház, és nem egy ilyen van. Képzeljék el, ebben a szalagházban 28 lépcsőház van. Ha elkezdenek számolni, nem kell, mert én kiszámoltam, majdnem 4000 ember él egy darab házban. Tehát
kisváros, nem is
van.
Kisváros.
Ugyanakkor lehet látni a Vekerletelepen, amit nyilván egy más ember más korszakban Hós Károly tervezett és hajtott végre. Ott is végül is ilyen több házak is vannak, de egészen más jellegűek. Tehát ezt lehet emberi léptékekben is megépíteni. Pozitívat nagyon sokat lehetne mondani, de inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy és nem kötném városvezetőhöz, de egy biztos, sok olyan érték volt a fővárosban, ami már nincs.
Tehát én azt tartom nagy hibának, hogy ami értékes volt, azok ma már nincsenek meg. És most abszolút nincs politikai felhangja, amit mondanék. A 7. kerületben a zsidó negyed, az egy csodálatos negyed lehetett. Most azt 1990-től egy évtizeden belül amortizálták, eladták, nem törődtek vele. Most kezd egy kicsit életni. Nem, ott van most ez a
buli negyed.
Ez miért nem volt előtte? Miért hagyták lepusztulni? Tehát vannak olyan dolgok, amik a város vezetőinek a felelősségére utalnak, és én inkább azt mondanám, hogy egy csomó ilyen van, amit nem lett volna szabad hagyni lepusztulni.
Köszönöm, Tibor.
Nem is annyira az egyes épületek itt az érdekesek, hanem azok a település szerkezetébe történő beavatkozások, amik évtizedekre meghatározzák, vagy kényszerpályára terelik a város fejlődést. Nem beszéltünk össze, de én is a lakóterületeket említeném, három további szempontot hozzátéve. Ugye a lakótelepek képítésének az 1960-as, 70-es évek a fő évtizede, 80-as évekkel már mérséklődik az ütemük. Ezek a több ezer lakót tömörítő szalagházak egyrészt, mivel peremterületén jöttek létre a városnak, nagyon megnyújtották a közösségi közlekedési térpályáit. Egy, kettő, sok esetben termőföldre épültek, csökkentve a város földövezetét, termőföldi lehetőségeit. Harmadik dolog pedig, amit pont a Nagykörútnál említettem, itt negatív példa, hogy az össze-vissza elhelyezése a lakótelepeknek sok esetben a város átszervőztetését akadályozza meg, mind a mai napig megoldatlan problémát idézve elő ezzel. Vannak persze ugyanilyen pozitív példák is éppen a történeti időszakból, ilyen lágymányos és kelemföld feltöltése, beépítése, ilyen a parlament épületének a megtervezése és oda tervezése, hiszen annak előkészítése is komoly bátorságot és előrelátást igényel, hogy az országháza oda került, ahol most áll. Ez pedig a Dunának, Duna partnak a hasznosítása egészen bezárólag a Műegyetem, illetve a vásárcsarnok magasságáig.
Ha megengedett Balázs, még három apró dologra hagyítam fel a figyelmet, ami mindhárom egyébként baj, hogy így történt. Az egyik, a város zöld területe csökkent az elmúlt 25 év alatt. Sőt, itt megkockázhatom, már 70-től kezdve egyenesen folyamatosan csökkent. Ne utolsó sorban azért, mert a mindenkori városvezetés vagy kerületvezetés lehetőséget adott arra, 12. kerület, második kerület, tehát vagy harmadik kerület, de gondoljanak, hogy beépítsék az egykor erdős Budai hegység területét. Nagyon gyakran, teljesen illegálisan, ezt tegyük hozzá. Második dolog, amit szeretnék mondani, hogy az Budapesten rengeteg gyönyörű, ipari jellegű műemlék van. Üzemek, vagy voltak. Tessék gondolni például a Vágóhídra, a 9. kerületnél. Nem tudom, emlékeznek, hogy az milyen volt fénykorában. Az egy gyönyörű épület volt, épületkomplexum. Ma igazából a kapuján kívül, ha jól emlékszem, nem nagyon van semmi. Ugye? És igazából nem is nagyon emlékeztet semmi arra, hogy milyen gyönyörű, szép volt az valamikor. Jó példát is tudok mondani, mert a Dréher sörgyár, a Kőbányai sörgyár, hál' Istennek viszont megmaradt. Ha nem voltak még benne, menjenek el, gyönyörű szép épületek vannak, és gyönyörű ipari jellegű műemlékek is benne, gépektől kezdve egyéb. Tehát ezzel nem éltünk, az az igazság. Rengeteg a rozsda terület, amit mi annak nevezünk, egykori elhagyott ipari vagy közlekedési terület, nagyon sok van a fővárosban. Körülbelül a teljes területnek, az 500 négyzetkilométernek közel a tizede. Tehát elképesztő nagyságú, majdnem az összes laktanya. Nem tudom, tudják-e, hogy Budapest területén hány laktanya volt mondjuk a 70-es évek. Nem mondjanak, mert lehet, hogy megint esetleg nem találják pontosan el. Benne van a könyvben, majdnem 60. Ebben magyar, szovjet mindenféle laktanya volt. Most tudják, hány működik? Kettő. Kettő laktanya két. És a maradék laktanyák zöme ott áll barlagon, rozsda területként. Nem tudom, mibe kerül az őrzése, de azt tudom, hogy olyan frekventált helyeken vannak például ezek, és nem tűnik föl a városvezetésnek vagy vállalkozóknak, hogy ezekkel valamit kéne kezdeni és beépíteni. Tehát ott van, és semmit nem kezdenek vele. A többit átalakították, azzal rendben van.
Köszönöm szépen. Adjuk meg a közönségnek a lehetőséget. Hát, ha szeretne valaki kérdezni a szerzőktől a fantasztikus Budapest monográfia
kapcsán. Hozzáfűzni szeretnénk, üdvözlöm Önöket, hogy egy apró kiegészítés, hogy ott, amiről beszélek, az apró a vágóhídnál, ott a fiatalság kezdik felfedezni, hál' Istennek. Hát nekem volt szerencsém kiállításon lenni, meg bulizni, mondjuk így, tehát rendezvényen lenni, ott a vágóidon, de ez az egyetlen cél, amire használják, de már elindul ennyien. Tehát az például egy ilyen művésztelepszerű valamivé kezdett alakulni, de nagyon kevesen vannak még. Bácsian várom, hogy mi lett, de spontán, igen. Tehát inkább ez a megtűrt kategória. Ezt csak ilyen pozitívunként szerettem a felsorolni, hogy azért van rá példa, hogy bár elég réteg dolog, de ettől függetlenül talán majd lesz valami a fiatalok.
Jó, a közraktárból meg márna lett.
Igen, és én nagyon köszönöm a három vidéki legénynek, hogy vállalták ezt a munkát, ebből persze a két szerző, de a harmadik is, mint kiadó, hogy ezt a könyvet megjelentette. Én belelapoztam, megvettem, és merem mindenkinek ajánlani meleg szívvel, hogy vegye meg, mert ez egy olyan pillanatfelvétel a városról, a múltal egyetemben, de a jelen pillanatot rögzíti. Ugye itt mondták, hogy három, illetve hát kettő fontosabb változás volt, az egyik a Dualizmus korában a közmunkák tanácsa, amikor a körútó feképítése volt és adott egy város szerkezetet, egy továbbfejlődési lehetőségi szerkezetet. És ugye volt a szocializmus, amikor viszont kezdődött minden előről, nem bevárva a 150 éves kort egyes épületeknél, meg negyedeknél. Tehát én szerintem ezt a könyvet, ezt mindenhol közoktatási intézménybe is, meg könyvtárakba is le kellene tenni. Most jó is az, hogy benne maradt a két köszönő mondat a fővárosi önkormányzat részére, mert gyakorlatilag az, hogy nem tiltották őket a főváros területéről, hogy mit akarnak ezek itt fölmérni mottóval, hogy miután szerzőpárosról van szó, akár közéjük is lövethetett volna. De ez nem történt meg, és így meglett ez a könyv. Nyilvánvaló látszik, hogy nincs itt senki az építés szakmából, meg az önkormányzat részéről, mert valamiért úgy érzem, hogy a mai várospolitikában, a vezetésnél, és ez mindegy, hogy kerületi vagy fővárosi, kevésbé van építészet és település szerkezettel kapcsolatos foglalkozás. Nem tudom, tudják-e, évek óta nincs főépítész a fővárosban. Ez egy állapot.
Na most már van azért.
Tudom. Egy hölgy lett megbízva, hogy te vagy most, és ha maradjunk ebben, hogy mekkora jogkörökkel. Tehát ezzel az erővel itt bármelyikünk az ugyanolyan képesítési követelménnyel is rendelkezhetne és elláthatna. Tehát nincs ez a struktúra, amit itt mondott ön, hogy egy nyugati város menedzsment, egy city menedzsmentnek elképzelése van a város jövőjét illetően. Nagyon egyet tudok érteni a szerzőnek azzal a megállapításával a Duna szereptelensége ebbe a városba. Tehát tudom, Szombathelyi nem nagyon éli. Hiába van itt az a Duna, és látja, ha kinéz az ablakon, hogy mennek rajta a hajók, és lehet sightseeingolni, tehát megnézni a panorámát, minden. A lakosságnak semmi kapcsolata nincs a Dunával. Sehol, egyetlen egy kerületben se, ugye a magas támfalak miatt, az árvízvédelem miatt, a lakosság a Dunából semmit nem érzékel. Nem veszi a hasznát, tehát csak bármilyen példát, Münchenben az Iszár partja, a Szajna part, vagy bárhol, hát Prágában. Tehát ha valahol az emberek látnak egy folyót, kihasználják. Budapesten nem. Azt szeretném megkérdezni a szerzőktől, hogy nagyon alapos munka, tényleg nagyon jó, hogy, és hatalmas fizikai munka is volt ennek a begyaloglása, fölmérése. hogy a rendszerváltás után nagy divatja lett annak, hogy minden egyes kerületben ilyen helyi polgári csapatok település történetekről jelentettek meg kiadványt a saját kerületükről. Hogy azoknak a forrásait igénybe vették-e, amikor ezt a könyvet összeállították. Ez lenne az egyik kérdésem. Mindenhol ilyen helytörténeti kiadványok jelentek meg. A másik, hogy kívülállóként, mert ugye nem budapestiek, érzékelik-e azt, hogy a kerületek és a főváros szerkezete hogyan tud, vagy hogyan nem tud együttműködni úgy, hogy itt ugye volt egy előző térkép, ahol lehet látni, hogy szét van szakadva a város. Hogy ebből legyen egy Budapest, egy város, egy önálló város. Ezek lennének a kérdés. Én nem ígérem meg, hogy még nem kérdezek. Egy megjegyzést hagyd tegyek, hogy a moderátornak a trójai falu beiktatása tökéletes teli találat volt. Többször jártam Szombathelyen, vannak szombathelyi ismerősei. Tavasszal egész más szemponttól, más aspektusból most már elmegyek Szombathelyre, le fogom vizsgáztatni a szombathelyieket, hogy mit tudnak ők Szombathelyről. Nagyon érdekes város lehet, és köszönöm szépen. Kedvet csinált Szombathelyhez, megmondom őszintén. És nehogy azt higgye, hogy a budapestiek valamit is tudnak Budapestről. Semmit nem tudnak. Én ugye mondtam, hogy én nem budapesti születésű vagyok. A szakmámból kifolyólag viszont rengeteget járom a várost körbe. Sok mindent tudok, de nekem is millió dolog új volt, ami nem kezdett el érdekelni. És a budapestiek nagy része betelepült. Nem is engedett olyan gyökeret, hogy a józsefvárosi különösebben érdeklődjön Óbudáról. Az óbudai meg nem fog foglalkozni, tehát a Duna még ezt is elválasztja, az óbudai meg nem fog kimenni a 8. kerületbe, meg a Ferencvárosban, meg nem érdekli. Akármilyen jó kulturális központok vannak, a fiatalok még mozognak. Még egy kérdés a előadás során elhangzott, hogy a két világháború között Budapest bűnös város volt, és az meglátszik a fejlesztésén, vagy a nem fejlődésén, vagy valami. Oké, de hova ment a fejlesztés? Ez már csak egy ilyen plusz információ, hogy hol fejlődött az ország akkor? Tehát, hogy mi lett az, hogy akkor, na akkor most akkor Szegedből lett valami, vagy mi történt?
Köszönjük kedves szavait, akkor az erzők válaszolnak.
Rögtön azért szólok elsőként, mert ugye a kollega úr nagyon dicsérő szavakat
mondott. Nem vagyok kollega, tényleg.
Nem baj, most majdnem az lett, úgyhogy nem beépített emberünk, mielőtt bárki bármit gondolna. Úgyhogy ettől függetlenül, hogyha kedvet éreznek hozzá, könyvünk van, tehát nagyon szívesen kínáljuk föl, már csak azért is, mert a főváros önkormányzat tényleg nem támogatta. Visszatérve a egyik kérdésére, amire tudok is igazából válaszolni, igyekeztük föltárni a lehető legszélesebb szakirodalmi hátterét. Nyilván mindent valószínűleg nem tudtuk, mi sem nyilvánvaló, ez biztos vagyok benne. Kevés olyanról tudok a kerületeket illetően, amilyen helytörténeti jellegű munka. Ennek valószínűleg az lehet az oka, hogy ad egy, hogy tényleg nem élünk itt, tehát nem vagyunk napi kapcsolatban a fővárosi kulturális élettel, meg egyáltalán az élettel. Kettő, ezek jó része nem jelent meg publikációként. Tehát legtöbb kéziratként van meg, és ilyenekhez általában mi nem tudunk hozzá. Nem is tudunk róla, valószínűleg ez az oka. Ami megjelentés, amiről volt tudomásunk, azok azt a néhányat nagyon kevés volt, azt mindenféleképpen használtuk. Ez a talán a irodalomjegyzékből, abban sok-sok oldalból ez talán ki is derül. Tibor, te?
Én ehhez annyit hadd tegyek hozzá, hogy nagyon egyenletlen a kerületeknek a termése ebből a szempontból. Vannak kerületek, ahol a helytörténet nagyon szépen kidolgozott, ebből a szempontból is hasznosítható, és vannak kerületek, ahol úgy látom, hogy erre még kevesebb figyelem vetült. Én is azt mondom, hogy az irodalom jegyzékben pontosan feltüntettük azokat a részben kevésbé ismert helytörténeti munkákat, amikre támaszkodni tudtunk. A két világháború között is volt természetesen fejlesztés Budapesten, Ferihegy környékének, a Ferihegyre vezető út és környékének kiépülése, egy példát mondjak.
Szerelőtelep?
Igen, Igen, előzményei kicsit korábbra nyúlnak vissza, de a benépesítése és a képülése alapvetően a 30-as évek. A erőforrások azonban alapvetően nem a fővárosra mentek, meg itt hasznosultak. Egyrészt működésképessé kellett tenni a trianoni Magyarországot. Ez óriási anyagi erőfeszítéseket vitt el, és most én nem a politikai oldalából beszélek, hanem a fejlesztésekről. Másrészt helyzetbe kellett hozni azokat a vidéki városokat, amik az elcsatolt ellenpólusok szerepét átverti. Így fejlődött Szeged, Klinikasor, egyetem oda telepítése, a Debreceni Egyetem megépítése, a Pécsi Tudományegyetem. Ezek sem mentek sokszor önerőből, hiszen népszövetségi kölcsönt kellett hozzá felvenni. Tény, hogy a két világháború között ezek jelentős része a vidéki nagyvárosainkba épült be, és talán a dualizmuskori aranykorhoz képest Budapest fejlődése kevésbé volt látványos.
Bocsánat, ehhez még hogy fűzek annyit hozzá, hogy ugye Tibor elmondta, hogy abban a időszakban a két háború között Trianon borzalmasan nehéz helyzetbe hozta Magyarországot. És még egy volt, amire elment nagyon sok pénz a fegyverkezésre, tehát győri programtól kezdve nagyon sok olyan konkrét hadipari program indul be, amelyre rengeteg pénzt költött az akkori vezetés. És ugye azt is tudomásul kell vennünk, hogy Budapestet a dualizmustól Pécs ellenpólusává direkt ilyen naggyá akarták fejleszteni, nem véletlen, hogy idehoz pontosították a főutakat, illetőleg a vasútvonalakat. És miután Nagy Magyarországból kicsi Magyarország lett, ekkor vált vízfejé a főváros, egy kis országnak egy nagy vízfejévé, és akkor úgy döntött az akkori politika, hogy nem érdemes ekkora nagy fejlesztéseket egy amúgy is vízfej városra fordítani, hanem megpróbálta, ahogy a kollégám mondta, a vidéki regionális centrumokat megerősíteni, és kicsit fölfejleszteni, mert egyedülálló Magyarország abból a település szerkezete, hogy van egy főváros, és az azt követő második legnépesebb város annak majdnem tizede. Tehát ilyen a világ legtöbb államában hiányzik, nem így van. Ez nagyon ritka, és nem biztos, hogy jó dolog sajnos, ezt is hozzá kell tenni. Jelzi azt, hogy amikor mondja a vidéki ember, ugye eleve azt, hogy van Budapest és a vidék, ugye? Tehát két része van osztva az ország. Lemegyek vidékre és följövök Budapestre, tehát nem akarok ezekbe belemenni, mert ez is kifejez néhány olyan dolgot, ami nem biztos, hogy jó dolog. De a kerületekre még annyit hagyd térjek vissza. Ugye azt mondtuk, ön is megerősítette, hogy nem egységes funkcionálisan a főváros. Ez még olyannyira is igaz, hogyha a 17. kerületbe elmennek, ugye legmesszebb van a központtól, a 17. kerület mai napig is, a legkeletibb része, ha megnézik, mai napig is maga a kerület sincs összenőve. Tehát a kerület is 5 részből áll. Tehát amikor szociológus ismerőseim végeztek ilyen identitás fölmérést a fővárosban, azt mondták, hogy ebből fakad az, hogy valószínűleg a budapesti identitás, hogy maga egy ember magát budapestinek érzi elsősorban, ez a legkevésbé van jelen. De igazából csak néhány kerületben mondják azt, hogy én 5. kerületi vagyok, vagy belvárosi vagyok, de ezt már a külső kerületekben élők nem mondják. Ők azt mondják, hogy Rákosszent Mihály vagyok. Érti? Tehát ott nem a kerületi identitás van, nem is a fővárosi, hanem a kerületen belül annak a szűk résznek van identitása. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog. Csak eredetileg az 1873-ban létrehozott, három városból létrehozott fővárosban élők mondják magukat tulajdonképpen budapestinek.
Örülök, hogy a nyelvi problémák is előjött a irodalomány ennek jobban örül. Valóban a nyelv elképesztően tükrözi a szociológiai viszonyokat is sokszor, de Tibor kollégám ki szeretne reagálni.
Még egy példát Csapó professzor úr szavaihoz, hogy mennyire összetett dolgokról beszélünk. Említette, hogy a dualizmus korában Budapestet Pécs ellenpólusává, hatalmi ellenpólusává fejlesztik, ez közismert dolog. Talán kevesebben tudják, hogy a nagy politika abban is gondolkodott, hogy Budapest a Balkán kapujaként, a balkáni expanzió kiinduló pontja, elhatározzák a Csepeli szabadkikötő megépítését. De mire a Csepeli szabadkikötő elkészül, már lekövetkezik Trianon, és az 1920-as években, amikor átadják, túlméretezetté válik, hiszen elvesztek azok a nagyhatalmi álmok, ami miatt pár évtizeddel korábban a képítéséhez hozzákezdtek.
Köszönjük szépen. Közönségből szeretném, még valaki kérdezni?
Igen? Mondani szeretnék valami rövidet, hogy talán szerencsésebb lett volna, hogyha nem dúsítják föl a kicsi településekkel a főváros, tehát megmaradt volna a Rákosszentmihály, Rákoskeresztúr és az összes Soroksár, vagy Budafok, egyebek, és akkor más lenne a fővárosiak, illetve a főváros mellett lévő terem, mostani teremkerületek, akkori önálló településeknek a tudata, a saját...
És azt lehet tudni, hogy miért volt 50-ben ez a döntés, a Nagy Budapest létrehozása?
Igen. Igen. Nagyobb legyen.
Ennek több oka volt, egyrészt az, amit mond a hölgy, másrészt, hát ne felejtsék el, hogy az agglomerációs fejlődés már akkor is megindult. És azok a települések, ugye 50-ben 28 települést olvasztottak be a fővárosba, ebből 7 város volt. Ugye Újpest önmagában majdnem akkora ipara volt, mint a főváros, mint a többi részének Budapestnek, tehát egyrészt ez volt az oka, másrészt, hogy akkor gyakorlatilag sok helyen egyben nőttek. Tehát ugyanaz a helyzet állt fönn, mint ma. Ma ugyanott vagyunk, hogy a politikusok megint azon gondolkodnak, lehet, hogy hallották, lehet, hogy nem, de fölvetődött nagyon komolyan a parlamentben, a kormányban is, és nem ebben a kormányban, először már korábbiakban, hogy nem kéne-e újból megnagyobbítani a fővárost és hozzácsatolni azokat a közeli agglomerációs településeket, Budaörstől kezdve Solymáron keresztül lehetne Dunakeszin végig zongorázni, meg gyakorlatilag de facto egyben nőttek a fővárossal. Mi erre azt mondjuk, hogy ezek konurbációk, tehát fizikai egybenövés történt már meg. Nézzék meg, hogyha végig mennek a M0-ás körgyűrűn, tulajdonképpen üres részeket alig-alig találnak, be van épülve valamivel, általában nem lakás funkcióval. Tehát megint fölvetődött, és szó volt arról, hogy esetleg egy valamikori időpontban kialakítanának egy újbóli, még nagyobb Budapestet. Világos, ez egyébként politika fog ebben dönteni, nem tudom, hogy a tudósok véleményét figyelembe veszik-e, nem jellemző Magyarországon, máshol sem nagyon. Ugyanis 50-ben sem kérdezték meg, bár az egy másik időszak volt.
Az úr szeretett volna kérdezni.
Igen.
Kérdezni is szeretnék, de hozzászólnék egy picit. Bár én sem vagyok se földrajz, sem, én közigazgatás történettel foglalkoztam, az ugye picit érintő a település szerkezeteket, meg a területi beosztási rendszereket, stb. Méghozzá nem is csak a magyar, vagy nem elsősorban mondtam, ilyen, úgy mondjuk, hogy az egyetemes jogtörténetet, vagy államtörténetet. Hát addig foglalkoztam vele, amíg nem nyugdíjaztak, ugye, mert hát ugye, ma már ugye ez van dolog, ha valaki elírja a nyugdíj korhatárt, akkor köteles elmenni, ha csak nem őrzik meg, mint emeritust.
Relikviát.
Igen. Én emeritus docensként még tanítottam 2-3 évet, ami azt jelentett, hogy taníthattam, csak pénzt nem kaptam érte egy vasat sem. Na mindegy, hagyjuk ez a... De hát ezzel foglalkozom. Megjegyzésem az egyik az úr, hát ugye az elsődleges oka az 50-es kibővítésnek, ugye... Ezt hozzáteszem, hogy én szorosabb összefüggést látok a mindenkori politika, és ezek... Ezt követő közigazgatás és az egyéb ilyen dolgok között. Tehát az 50-esre visszatér, az elsődleges oka az volt, ezt így tanultam én is még az egyetemen, és csak visszaadom most, hogy ugye létrejön a szocialista átalak, ez a bizonyos 50-es tanácstörvény, ugye. Mi történt? Ugye Budapest ugye leszűkült addig ugye egy 10 kerületből álló város volt, és hát a budai terület az eleve a szocialista mozgalmak szempontjából egy bűnös terület volt, hiszen polgári, ott laktak az igazi polgárok, tulajdonképpen majdnem a nép ellenségei, és a belvárosban is, Újlipót, Lipótváros, stb. Ezek sem voltak igazán szocialisták. Na most kellett választásokat csinálni, hát hogy lehet legbiztosabban meghozni azt, hogy hát úgy lehet, hogy hozzácsapjuk a nagy ipari település részeket, ott virtéli munkásság van, na majd ugye a munkásság, ez az a munkásság, mi osztályharcban vasba öltözött, ha már József Attilát idéztük. És akkor az majd megmutatja a bűnös város részeknek, hogy hát hol is van az igazi erő. Tehát ez az elsődleges ok egyébként. Aztán persze, amit mondott a két professzor, az persze az is stimmel. A másik megjegyzésem az lenne, hogy szó került a Duna problémájáról. Szóval én háromszor végigbicikliztem a Fekete Erdőtől, az úgynevezett Dónaurád véget, tehát végigjöttem. És ugye élmény volt az, amikor az ember beép, ott is vannak persze 40-50 kilométeres üdülő jellegű területek, amikor beépül az ember egy városba, akkor persze a város teljesen rátelepül a vízre, még színház is van a vizen, tehát ilyen úszó színházak, hát itt is van, nálunk is van A38-as hajó és egyebek, de hát ott igazi színház előadások vannak, éttermek vannak, tehát evezni, itt is volt evezés, ugye ők, még én is ott kezdtem az evezést valamikor ugye az újpesti és a népszigeti Dunaparton, de az most is él ottan, hát kimennek az emberek minden vasárnap és szombaton, és végig eveznek, és jól érzik, és piknikeznek. Hát sajnos nálunk ez eltűnt, volt kint ugye, nekünk is volt, de most valahogy az nem stimmel. Na most a harmadik dolog, ami ez már kérdésem lenne, én úgy tapasztaltam történeti vizsgálat, történet alapján, vagy közigazgatás történet alapján, minden, mondhatnám, kormányzati kurzus, és itt most nem egy kormányzatra gondolok, hanem bizonyos kormány időszakokra, tehát az lehet akár 100 év is, vagy még több is, az létrehoz egy bizonyos megalomániás építési dühöt, ha úgy tetszik. Tehát ki akarják mutatni, ugye a hatalom ki akarja mutatni, hogy ő mikre képes. Most nem a mai problémákhoz beszélek, csak ez látszik a Párizs például, a legjobb, legismertebb példa ugye Párizs, hogy nem csak a Versailles és környéke épül ki, mint a királyi hatalom, de aztán Napóleon, és utána következőleg, ahogy meghatározzák Párizs morfológiáját, ha úgy tetszik ezt a bizonyos sugaras elterjed, és lerombolják az épületeknek a 70%-át ahhoz, hogy megmutassák azt, hogy ott is egy centrumot hoznak létre, bemegy az egész sugárút egy központba, és ott tartják a katonai díszemléket, és tehát mindent ez látszik. Hát Magyarországon ezt nem annyira láttam, mondjuk a millénium esetén, nem tudom, ilyen politikai megközelítéssel foglalkoztak-e a könyv kapcsán, vagy nem, ezen az egyik kérdésem. Másik kérdésem pedig, hát nem csak a közigazgatási ismereteimhez nyúlok vissza, hát azért a ingatlan spekuláció, hát nagyon komolyan befolyásolja egy város kiépítésének az egészét. Ez mennyire érthető tetten a könyvet? Majd meg fogom én azt olvasni, csak most így hirtelen fölmerült bennem, hogy szó került ugye a zsidó negyedtől, hát ugye miért rombolódik most le, vagy rombolták, vagy rombolják le, vagy 5 évvel ezelőtt miért? Hát ingatlan spekuláció. Úgy döntött, hogy neki nem jó az, és hát ott lát üzletet például. És ez szerintem, hát mondjuk én azért a dualizmuskori magyar közigazgatásban is nagyon gyakran visszahallottam, visszaláttam a kutatásainkat az ingatlan spekulációnak a örömteljes befolyását sok mindenre. Köszönöm szépen, csak ennyi.
Köszönjük a kérdést, Barancs.
Minden gondolata nagyon értékes volt, és egyetértek vele. Az első felvetésére nagyon leegyszerűsítve azt tudom mondani, többször előkerült ma már a kormányzatokon átívelő politikai akarat. Alapvetően a nagyvárosok, világvárosok fejlődésében két szakasz rendre visszatér. Az egyik a hálózatorientált fejlődési szakasz, a másik meg a településorientált fejlődési szakasz. Az egyik egy pionír szakasz, amikor a város területileg terjeszkedik. A másik szakasz kevésbé látványos, amikor megemészti a területi terjeszkedést új épületekkel, új utakkal, műszaki fejlesztésekkel, és ennek a két szakasznak a váltakozása tényleg kormányzatokon átívelő módon Budapest fejlődése esetén is kimutatható. A másik rövid megjegyzésem, amit Nagy Budapest létrejöttével kapcsolatban mondott, teljesen igaz. Ha fellapozzuk a korabeli választásokkal kapcsolatos szakirodalmat, forrásokat, azt látjuk, hogy a független kis gazdapártnak nem volt sürgős Budapest, Nagy Budapest létrehozása, az egyértelműen a Magyar Kommunista Párt, illetve az MDK-nek volt a politikai érdeke, és hát végsősorban aztán e politikai forgatókönyv valósult meg.
Tudatosan nem akartunk egyébként nagyon a politikával foglalkozni, ez bevallom őszintén. Gondolkoztunk, hogy mennyire érdemes egy város bemutatásánál erre kihelyezni, vagy mennyire nem. Mégis úgy döntöttünk, hogy akkor foglalkozunk vele, ha ez, is mondjam, ha nem tudjuk megkerülni, tehát ha nagyon muszáj. Így aztán viszonylag visszafogottak vagyunk ebben a kérdésben. Nem akartuk nagyon hangsúlyozni, úgy gondoltuk, hogy ez egy tudományos munka, mi a szakmánkból kifolyólag sem célszerű, hogyha oly mélységig belementünk volna. Ha én mondjuk egy közigazgatási szakember vagyok, vagy egy szociológus, biztos, hogy másképp álltam volna a dologhoz hozzá, és akkor nagyobb hangsúlya lett volna. De amit említett, hogy az ingatlan spekulás kérdéskörrel, teljesen igaza van, én úgy láttam a szakirodalmakból is, hogy ez a kérdés akkor jött elő, amikor, hogy is mondjam, a város irányító testület gyenge volt, vagy maga is érdekelt volt ebbe a kérdéskörbe. Ugye érdekes módon a szocializmusban ez nem volt nagyon jellemző, tehát ott ingatlan spekulációkról nem nagyon tudok én magam sem. Tudom, hogy voltak ilyen jellegűek, de azokat politikai dolgok mozgatták. Itt gondolom, itt az üzletre helyezi a hangsúlyt, mert nyilván ez jelenti azt. Sajnos biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ingatlan spekuláció fordult elő az elmúlt 25 évben, és még sok is fog előfordulni. Én úgy látom, de mondom, ezekre nem csak utalások vannak, tehát mi, amikor például a város, arra kerestük a fő kérdést, hogy a rendszerváltás után milyen okok játszottak szerepet abban, hogy megváltozott a beépítés, kerestük, hogy milyen okokkal, milyen irányba változott meg. Továbbá kerestük azt, hogy milyen okok játszottak szerepet abban, hogy egy-egy terület, térsége a városnak, hogy változott meg a funkciója. És megpróbáltuk megnézni, hogy miért pont oda épült az, ami épült. Tehát ilyen értelemben próbálkoztunk azzal a kérdéskörrel foglalkozni, amire rákérdezett, de azért ezt is visszafogottam. Én egyet tudok, a szakirodalmakból teljesen kiderült, és a magam tapasztalata is ezt mutatja, hogy ma is van. Tehát az elmúlt 25 évben nagyon komoly ingatlan spekulációk voltak. Úgy érzem, és talán objektívebben, vagy ha úgy teszik, kívülről tudok jobban rálátni a fővárosról, nem úgy, hogy itt lakom, hogy ezek a elsősorban, és tényleg nem akarok politizálni, de igazából ez a Demszki irányban voltak jellemzőek. Tehát az egy olyan szabad, liberális városirányítás volt, amelyik úgy értette ezt a szabadságot, hogy a tőke legyen az, amelyik megmondja, hogy milyen legyen a főváros. Na most ez egy nagy vita, ugye, hogy állam vagy a magánszektor, milyen arányban, melyik legyen domináns. Én úgy gondolom, hogy egy felelős városvezetésnek tudnia kéne, hogy milyen irányt akar kilőni, tudnia kell, hogy milyen korlátok közé szorítja a magántőkét, hol ad neki terepelés, hol nem. Sajnos a Lebsky korszakban nagyon szabadjára engedték ezt. Rengeteg olyan beruházás készült el, ami szerintem nem a város lakóinak az érdekeit szolgálta, hanem annak a tőkés csoportnak az érdekeit, akik ott beruháztak. És tényleg nem akarok a napi politikába pláne belemenni, de úgy veszem észre, hogy a mostani fordulat, a mostani vezetés ezt finomítja. Biztos itt is vannak spekulációk, hogy ne lennének, ez mindig is voltak. Tehát egy hatalom, pláne hogyha ekkora arányban van hatalmon, akkor mindig maga felé húzza keze. Ezt nem tudjuk kivédeni. Szerintem olyan ország a világon még nem volt, ahol ilyenrel nem találkoztunk volna. De úgy érzem, hogy a mostani vezetés megpróbálja talán kicsit nagyobb mértékben a saját elképzeléseit a városban megvalósítani. Hogy mondjak egy példát rá, a legnagyobb gond az volt a rendszerváltásnál a beépítés kapcsán, hogy minden átestünk a ló túlsó oldalára, de majdnem a földre. Az összes addigi szabályozás, ami mondjuk a beépítésre vonatkozott, annyira liberálissá vált, hogy Budapesten és a legtöbb magyar településen is nem kötöttek semmit ki, hogy lehet beépíteni, milyen arányba lehet beépíteni, milyen típusú házat lehet építeni, hanem azt mondták, hogy bárki bármit, amit akar. Így fordul elő, hogy egy utcában, nem csak itt máshol is, találunk egy alpesi jellegű házat, mellette egy magyar parasztházat, utána egy mediterrán jellegű házat. Ha egyszer önök elmennek Ausztriába, bármelyik városába, ott ilyet, ha benyújtja a tervet az Alpokba, vagy bárhol egy városban a építető, hát ott azonnal kirúgják és nem engedik, hogy fölépítse. Pedig ott is demokrácia van. Tehát itt nagyon-nagyon elszaladtak ezek a, hogy is mondjam, nagyon lazává vált a vezetésnek, a tervezésnek, a város tervezőknek a szabadsága túlságosan nagy volt, és igazából a piacra akarták rábízni, hogy milyen legyen a főváros. Ez szerintem nagyon nagy hiba volt, de még egyszer, ezt nem akartuk kihangsúlyozni. Tudjuk, hogy így volt, utalások szerintem azért belekerültek, mert nem néhány helyen, de igyekeztünk ezt diszkrétebben és finomabban.
Nagyon szépen köszönöm, köszönjük, hogy eljöttek, bízunk derűvel a jövőben, tekintsünk derűsen a jövőbe és bízunk benne, hogy harmonikus lesz a város fejlődése. Egy mondatot az ön kedves szavaira hadd reagáljak azzal, hogy megköszönjem, és ami elhangzott itt a Budapest idék kapcsán, hadd hívjam meg akkor mindannyiukat Szombathelyre, és hadd ajánljam fel a kapcsolataimat, vagy a telefonszámomat, hogyha bármire szükség van, szívesen segítek. Azzal, hogy Hamvas Béla írja le az egyik szövegében a városiasodás, falusiasodás, vidék Budapest kapcsán, Szombathely, és ezzel hívom akkor önöket Szombathelyre, tehát Szombathely és Kőszeg kapcsán. Ő azt mondja, hogy Kőszeg, nem tudom, milyen véleményetek, de majd ezt egy következő alkalommal beszéljük meg, mert most muszáj lezárnunk a beszélgetést, és persze még arra van mód, hogy ide jöjjenek, és kérdezzenek, és vásároljanak, és dedikáltassanak. Azt írja Hamvas Béla, tehát az a létező legnagyobb magyar filozófus, aki az 50-es években egyébként raktárosként dolgozott Tiszapalkonyán, és az egyik most politikai funkcióban bíró költő, Szőcs Géza, költőként írta róla, hogy a világ öt legnagyobb elméje, Lao Tse, Shakespeare, Dante, és nem tudom, még kit sorol föl, öt embert, Magyarországra jöttek volna egy repülővel, és akkor egyszer csak leszálltak volna, és akkor belebotottak volna egy raktáros segédmunkásba, mindegyikükkel az anyanyelvén tudott volna beszélgetni, és arra gondolt, tehát ezek az 50 körül vagyunk, amiről beszéltünk, akkor mind arra gondoltak volna, hogy úristen, ha itt ilyen ebben raktárosok, akkor milyen lehetnek az ország írástudói? Nos, szóval ez a Hamvas Béla írja azt, hogy Kőszeg mennyivel városiasabb, mint Szombathely. Ugye a beleépült több száz éves iskolai és egyéb polgárosodási hagyományok révén, Szombathely pedig csak a kiegyezés után, ahogy utaltam rá, az elején is lett város, és ezért ma a kőszegiek azt mondják, hogy lemegyek Szombathelyre. A szobathelyek ugyan nem viszonozzák ezt azzal az udvariassággal, hogy fölmegyek Kőszegre, de mindig elgondolkom ezen, hogy vajon miért mondják, hogy lemegyek szobathelyre, ebben a földrajzi szintmagasság is szerepet játszik? Vagy ez csak egy szellemi magasabb rendűségnek a tudomásul vétele és tudása részéről? Nos, nem tudom. Talán eljön majd az a harmonikus idő, amikor Budapest és vidék, az úgynevezett vidék viszonylatában is helyreállnak azok a viszonyok. Tegyük meg akkor az első lépést, hogy Szombathelyen tekintsük meg azokat a helyeket, ahol a Lánchíd alkotója érettségizett, és hát tulajdonképpen, hogy más nem mondjak, de azért túlzásban nem akarok esni, de tulajdonképpen mégiscsak szombathelyieknek köszönhetjük azt, hogy van Lánchíd. Mert hogyha megbuktatták volna az érettségét, akkor nem lenne ma. Egész Budapest lehet, hogy nem lenne. Most kérem, még egyszer nagyon köszönöm, hogy eljöttek.
Nem lett volna a reformkor. Magyarország nem lenne.
Mi sem ülnénk itt.
Ennyit a szombathelyieknek a nagy lehetőségére.
Úgyhogy hozzájuk társulnak a
professzorról.
Engedjék meg, hogy befejezésül még néhány sort felolvassa a Kosztolányi Dezsőtől. Ennek a versnek az a címe, hogy Budapest. Szó szerint Budapest. És így hangzik. Ó, mint imádlak, mint szeretlek, csordult szívem bálványa Pest. Ha rám fuval százszínű lelket, a vér eremben újra pezsg. Hogy ifjú kedvel felkerültem, egy más világ zajgott körülöttem, sajgó reménnyel tétován bolyogtam útjait során, díszházait kő bábelében zendült meg lantomon a húr, míg fölről a lágy kék azúr szelídeden simult elében. Zajnak, tudásnak városa, el nem felejtelek soha. Vágyódom én mindig utánad, ha lábunk friss havat tapos, s zivataros ütembe vágtad tovább a csörgő villamos, de lantom egyformán magasztal, ha langy fuvalmas, halk tavasszal aszfaltban ott lombok között jártál, sejembe öltözött sok lányod, asszonyod, s amint mém színes napernyő árt alatt számítva büszkén hallgatod, hódít, igéz, reánk tekintvén. Ó, Pest, mi sok szép asszonyod. Köszönjük szépen, hogy önökkel lehettünk ezen az esetben.